mindnyájunkat meglepett azzal ez a előadó művész, hogy hirtelen abba hagyta a zeneszámát, hirtelen azt se tudom, merre van előre. Az adás menetbe kapaszkodok, kiderül, hogy Ukrajnáról lesz szó. Ki vagy mi állítja meg Putyint? Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén, reméljük nem hasonlóan meglepettem, mint mi. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát több napja meglepetésben vagyunk.
Ugye?
Mégis megtörténik, amit végeredményben két hónapja állít az amerikai és a NATO oldal. Úgyhogy most nézzük, hogy ez meddig tart.
Figyelj, Botond! Mielőtt belemennénk a részletekbe, egy kicsit nyissunk ezen a kaleidoszkópon, amit Vlagyimir Vlagyimirovics elénk rakott. Nem lehet, hogy ennyi elég neki?
Hát nézd, ha ennyi elég lenne, akkor két dolog nem történne. Az egyik az az, hogy nem jelentené be, ugye ez a tegnapi friss fejlemény, hogy a 2014-es határait tekinti érvényesnek a Luhanszki és a Donyecki két kvázi népköztársaságnak, szakadártartománynak, ami most ugye felerészt ukrán praktikus katonai befolyás alatt van. Tehát mint ugye visszafoglaltak 14 óta. Ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon rossz forgatókönyvet vetít előre. Tehát ez a bármikor kitörhet a konfliktus. És azért, ha nagyon-nagyon akarta volna, akkor ugye legalább a fehér orosz hadgyakorlat után az ott lévő 30 ezer embert, ahogy az vasárnap véget ért, hozzahívhatta volna. Vagy legalább elindult ott volna két vonat. Tehát ezek a goodwill jelek sem történtek meg, sőt, abszolút az eszkalációra mutat, hogy nyitva tartja az összes opcióját továbbra is.
És az biztos, hogy ezt nem adják úgymond neki, hogy legyen nyugi, mármint, hogy most a nyugat oldaláról nézem, nem Ukrajna oldaláról, hogy ebbe a világ belemegy, és megy itt az erősködés, és ha ezeken a határokon nem megy túl, akkor hát jó, hát ez még mindig oké. Háromszor akkora, mint a szakadár területek, de legyen béke és nyugalom, és akkor meg legyen gázunk Németországba, stb., és akkor a világ szépen ebbe belemegy az új rendbe.
Abban igazad van, azt hiszem, hogy a jelenlegi kontaktvonal határa, hogyha ezen nem mennének át, ugye ez egy jóval kisebb területet jelent, tehát ez most a praktikus befolyási zónát jelenti, ezért sem lőtt el az összes puskaport a nyugat, sem Washington, sem Brüsszel a szankciók terén. Tehát kvázi itt van egy ilyen lélektani határ, hogyha az eddig is de facto elfoglalt területen túl nem terjeszkednek, az egy dolog, de ha ezt elkezdik átlépni a tegnapi bejelentés szándékának megfelelően, az egy másik dolog. Tehát azt hiszem, hogy
de ott hát nincs így
igazán megállás.
Ez megint egy ilyen furcsa háború. Ha háború egyáltalán. Azért, mert hogy Vlagyimir Vlagyimirovics békefenntartásról beszél, az amerikaiak szankciókról, közben háború van, és közben az amerikaiak szankcióinak is vannak fokozatai, amelyek szemlátomás nem rettentik meg a előre nyomuló orosz csapatok vezetőjét, tehát hogy így nem tudom. Ugyanakkor élek a gyanúperrel, de most nem politikai szempontból, hanem pusztán ilyen hadviselési szempontból, hogy Ukrajna az nagyon nagy falat az orosz hadseregnek.
Igen, tehát, hogy itt azért nincs arról szó, hogy ez egy könnyű dolog lenne. Nyilván attól, hogy számában azonos mennyiségű katona fel tud állni a határ két oldalán, az egyáltalán nem jelenti, hogy ne az orosz haderő lenne technikailag egyébként fejlettebb, sokkal több tartalékkal és különböző történetek, rakéták, stb. Nagyobb számban állnának rendelkezésre. Ettől ez még egy rendkívül csúnya és véres történet, ami akár hónapokig is elnyúlhat.
És rendkívül drága, ami Putyin szempontjából megint csak nem mindegy.
Így van, és ugye mi a racionalitása annak, hogy egy ilyen dologba belemenjen, és igazából itt veszítjük el a beszélgetésnek az értelmes vonalát, mert egyszerűen Putyin fejébe belemászni egyre nehezebbnek tűnik. Hát nekem ugye egyrészt nagyon pragmatikus, nagyon taktikus, hogy 24 óránként bemond egy-egy újabb dolgot, ezzel teszteli, hogy a NATO-EU mit mond, mennyire mérgesek, gondolom, hát nyilván a sajtóban megjelent dolgoknál sokkal több mindent látnak, hallanak, hogy mire készül és mire nem készül a nyugat. Ehhez képest az a televíziós beszéd, amit hallottunk tőle ugye másfél napja, az egy egészen hajmeresztő víziót mutat, ami gyakorlatilag euróatlanti észjárással egy nehezen értelmezhető gondolat.
Akkor nézzük meg az euróatlanti észjárást. Az Egyesült Államok pragmatikus és kiszámítható ebbe a dologba? Miért nem dobnak át egy amerikai tankhadosztályt Ukrajnába? Nem kell a frontvonalra, csak úgy mondjuk Kijev magasságába.
Nem akarnak, tehát az teljesen egyértelmű, hogy Amerika nem akar katonai konfliktusba keveredni. Örülnek, hogy kijöttek Afganisztánból, Oroszország atomhatalom, ezt ugye egyértelművé tette a hétvégi nukleáris gyakorlatozásán is, hogy kvázi ha kell, akkor azért ne felejtsük el, hogy bármilyen katonai művelet történik Ukrajnában, amögött az orosz atomernyő is ott van. Tehát ez gyakorlatilag ilyen opció szerintem nincs is az asztalon, hogy valaha amerikai katona tényleg ebben a konfliktusban ukrán földön betegye a lábát. Tehát ez egyszerűen a hidegháborús tapasztalatok miatt sem opció.
De akkor maradnak a gazdasági szankciók, azokat meg köszöni szépen az előző Krímfélsziget és a Luhansk-Donyeck régió megszállása óta bevezetett szankciók, hát hogy is mondjam, a jelek szerint nem, hogy nem rengették meg Putyint, hanem nem is érdeklik Putyint.
Hát a Krímbe bevezetett szankcióktól se remegett a térde, tehát a mostani körbe sem, ezek egyébként elismerten még az első és kisebb kör. Zelenszky is azt mondta, hogy elsőnek nem rossz, de hát ugye mindenki várja azt, hogy mi van a csőben. Ugye azt látni kell, hogy a mostani banki entitások, akiket szankcionáltak az USA-ban, ez nagyjából egy ilyen 60-80 milliárd dolláros eszetállománnyal rendelkezik, és ugye itt a Sberbank és még egy-két nagyobb bank van Oroszországban, akik viszont az orosz eszközállomány jelentős részét birtokolják, tehát ez gyakorlatilag a tízszeresét jelenti, 600-800 milliárd dollár közötti összeget, ugye nyilván ez lenne a következő lépés. Hogyha elkezdik ezeket is befagyasztani, vagy az ő SWIFT hozzáférésüket ellehetetleníteni. Tehát van még pénzügyi lehetőség arra, hogy Oroszországot elkezdjék kizárni. Más kérdés, hogy az egész orosz államfinanszírozás az mennyire lehetetleníthető, és ez rövid távon vajon okoz-e gondot Oroszországnak akkor, amikor valuta tartaléka óriási, és adott esetben fene tudja, hogy a kínaiak elkezdenének vásárolni ilyesmiket.
Igen. Azt akartam kérdezni, hogy gazdasági szankciókkal meg lehet roppantani Oroszországot?
Azt hiszem, hogy az oroszok, tehát ha a fejükbe másztunk, akkor tehát mi azt gondoljuk, hogy eleve az orosz kitermelés, azt a technika, a nyugati technika azért ahhoz kötődik, hogy anélkül nem fog menni, hogy kell a nyugati pénzpiac az orosz állam finanszírozásához, és ezek igazak. Tehát azért ez a függőség, ez nem egy oldalú, hogy Európa függ az orosz gáztól, tényleg függünk vagy ők is függenek a nyugati technológiától, és ahogy azt Mészáros Ertamás kiváló elemzése írta most ma reggel, Svájccal több nagyobb a kereskedelmi vonulva van az Európai Uniónak pénzügyi értelemben, mint Oroszországgal. Csak ugye más az összetétel a kereskedelmek, mert Oroszországon három dolog jön, szén, olaj, gáz. Tehát, hogy azért, ha ezeket veszük, akkor mindig érdemes ezt perspektívába tenni. Európa tudna, tehát ha akarna, és bevállalná a rövid távú hazai költségeit ennek, tehát effektíve azt, hogy tényleg, ahogy tegnap felszaladt 99,5 dollárra a Brent olajára, hogyha vállaljuk, hogy a gáztőzsde is meg fog szaladni, és lehet, hogy lesznek ellátási kisebb zavarok, ha még hideg hetek jönnek, de cserébe megértheti Vladimir Putin, hogy Európa hajlandó áldozatot hozni. Tehát gyakorlatilag ez a pszichológiai játék zajlik, hogy mikor, melyik pillanatban hiszi el azt a krem, hogy Európa tényleg komolyan is tudja gondolni, és le tudja tenni a nagyon rövid távú gazdaság érdekeit, és azt, hogy a német ipar az kicsit lejjebb.
Igen, átcsónak ezt.
Ennek már jele az, hogy az északi áramlat 2-ről esetleg lemondanak? Vagy pedig igen. Ennek még... Jó, oké, vagy még ez
Európába átcsónakáztunk ezzel a dologgal. Európa hogy viselkedik ebben az egész konfliktus helyzetben? Mert úgy tűnik, hogy ez orosz-amerikai konfliktus se egyszerűsödik le, és az nem annyira jó, hogyha a nagyhatalmak a fejünk fölött.
Már miért tűnne így, András?
Azért, mert az igazán ezt döntő... Mert nem hallani, hogy igen, lehet hallani híreket kismértékben, de nem mi visszük a prímet európaiként ebben az európai konfliktusban. Tehát a Putyin diktál, és az amerikaiakkal tárgyal.
Azért két oka van. Ugye? Az egyik oka az, amiért nem annyira látjuk, az, hogy ugye Washingtonban egy ember beszél erről, ez konkrétan a Fehérház, ugye a kongressz az ráadásul recessben van, tehát hogy nem is nincsenek ott most a képviselők, ugye hát persze a volt elnök igen kiváló nyilatkozatot tett itt tegnap este, és feldicsérte Putyint, de egyébként azért ott egy ember beszél. Itt meg ugye van a tanács, akkor most ott is beszélgetnek, akkor vannak a fővárosok, ők is mondanak valamit, most már a Borrell is megszólalt, a külügyi képviselő, tehát itt nagyon sok helyről jön a különböző megjegyzés, és ezért ez nyilván egymás mellett nem tűnik annyira hatékonynak vagy erősnek, de azért mindenki megszólal, és tulajdonképpen Európában ez jelenti azt, hogy tényleg foglalkoznak ezzel a dologgal. Uh-huh. Tehát egész évben azért ez a foglalkozás ez elindult. Ugye a tegnap esti tanácsülésről, amikor döntenek vagy a tegnapi tanácsülésről, amikor döntöttek az első uniós szankciócsomagról, azért a 351 Duma képviselőnek a kitiltása és adott esetben szankcionálása, ez egy szimbolikus aktus, mégiscsak legalább megtörténik. Azért, ha ez egy más körülmények között történik, ez egy óriási durranás lehetne. Lehet, hogy a mostani 200 ezer katonához képest persze ez kevés. Uh-huh. Az viszont biztos, hogy már most kiszivárgott, hogy a németeken kívül azért vannak itt még orosz bástyák. Nem túl meglepő módon három országot emlegettek, akik az orosz szankciók súlyosítása ellen voltak. Nem tudom, tudtok-e tippelni?
Budapest... Budapest, ugye, ki lehet még?
Akkor van, ahol a külügyminiszter szokott táncolni a Putyinnal az esküvőjén. Ugye ez Ausztria.
Ausztria, igen.
Hát van a déli áramlat, ez pedig Olaszország. Aha. Tehát, hogy megvannak azok a básták, akik a mai napig fogják ezt nyomni. Tehát itt nem lehet csak Berlinre mutogatni. A felelősség szerintem azért ott a legnagyobb, mert 2014 óta pontosan 8 éve lett volna arra, hogy ezt a mostani helyzetet elkerülje egy kicsit okosabb energiapolitikával. Ezt nem tette meg, ez késői ébredés. Úgyhogy a 2014 óta elvesztegetett évekért Berlin a felelős, de vannak más országok, akik még boldogan ássák ezt alá, mondjuk úgy, hogy rövid távú politikai és gazdasági érdekek miatt, és a kettő nem fél összefűzőtni egymással.
Botond, egy pillanatra visszakanyolodnék az elejére az első kérdésem, ez arra látsz esélyt, hogy mondjuk így nemzetközi közösség, meg egész világ úgymond beáldozza, hogy nem zavarja, hogyha kicsit Putyin terjeszkedik, tehát ha mondjuk egészen konkrétan a régi határokat nézem a két régióban, tehát a Donyecki és Lugansk megyéknek a korábbi határa, hogyha odáig menne csak el, és nem tovább keletre Ukrajnában, úgy vagy esetleg, most mondjuk egy másikat, ha esetleg így a háttérben nemzetközileg nagyjából megígérnék neki, hogy nem lesz NATO tag Ukrajna, ez elég lehetne például Putyinnak? Mert ugye abból indulunk ki, hogy ez biztos háborúzhatna ugye Ukrajnában, de nemzetközi segítség nélkül ki tudja, mire megy Ukrajna, szóval egy ilyenbe például belemenne a világ szerinted?
A helyzet az, hogy ha partikulárisan néznénk a kérdést, akkor erről lehet, hogy beszélgetés lenne. De itt az történik, hogy egy 1999 szilveszterén hatalomra jutott ember elmúlt 22 évnyi döntésének a kontextusában és fényében kell nézni a mostani eseményt, és ez az, ami a mostani konfliktusnak az értelmezését megváltoztatta a nyugaton. Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy el tudjuk engedni Ukrajnát a világ, legyünk őszinték magunkhoz, gond nélkül elengedni, ez lenne az első eset. Tehát most nem tudom, hány hallgató veti rám a követ és megy az útpatkának, de nem gondolom, hogy Ukrajna mint a grúzok, vagy a szírek, vagy bárki más ki tudja könnyebben váltani a világ szolidaritását. De nem erről van szó. A kérdés most az, és ezt keretezi Washington egyébként nagyon ügyesen átlón keresztül is az európai partnerek számára, hogy 2008-as Grúzia, Csecsenföld, a plutóniumos tea és mindenféle egyéb ügy árnyékában nem gondoljuk-e, hogy most van az a pillanat, amikor ha nem mutatunk erőt a Kremllel szemben, akkor viszont sokkal tovább fog menni. És igazából erről szól ez a játszma. Tehát,
na épp ezt kérdezi a hallgató, hogy mit nyerne Putyin? Egy háborúnak, egy megszállásnak, egy katonai lépésnek mindig célja van, írja a hallgató. Mit nyerne Putyin ezzel? Mert azon, hogy üljenek levelet tárgyalni, meg vegyék komolyan, meg világpolitikai tényező legyen Oroszország, ezt már elérte, de tovább ment.
Így van, így van. És tehát az állandó orosz hosszú távú cél azért az a NATO gyengítése és az Európai Unió gyengítése. És igazából most ennek az értelmezésében is szerintem egy kicsit más kezd látni az orosz oldal, mint az euróatlanti. Ugye Putyin is várta azt, hogy esetleg a németek és az amerikaiak összevesznek-e, ez nem jött be. Tehát szerintem itt az orosz stratégiai cél tulajdonképpen el lett létre. És lehet, hogy igazuk lehetett volna, de a Biden adminisztráció ebben meg kell mondani, hogy tudta szállítani az egységet, és eddig ez egészen jól alakul, ahhoz képest, hogy katasztrofálisan is szokott tudni ez néha összejönni. Tehát itt az orosz stratégiai cél most nem látszik megvalósulni, és azt sem látni, hogy egy sokkal nagyobb katonai beavatkozás nem sokkal inkább lelökni Európát az együttműködés útjára. Tehát a magyar kormányzat is azért végeredményben gond nélkül megszavazta ezt, vagy az oszták is, tehát nem arról van szó, hogy effektíve akadályozzák az európaiak az együttműködést. Az életében először bevetették az európai gyorsbevetésű kibercsapatot. Ez ugye egy 6-7 országos együttműködés, akiket az ukránok hivatalosan megkértek, hogy segítsék. Nyilván ez egy szimbolikus történet, egy tudatnyi informatikustól beszélgetünk, de elkezdenek
segíteni. De milyenekről?
Hát milyenekről, meg milyen háttérszervezetük van azért, hát az éjszaknak a partjakében, akik benne vannak. Úgyhogy inkább az történik, hogy ha magunk szempontjából nézzük, és szerencsénk van, akkor ez lesz az ébresztő, ami 2014 lehetett volna. Amivel viszont Putyin rosszul jár. Putyin viszont azért, ha most az ő fejébe tényleg csak egy pillanatra beledéptünk, hát ő azt érte meg, hogy 22 évig soha semmiért nem kapott ki. Hát amikor egy amerikai elnökválasztást hijackelt, ugye ne felejtsük, hogy Barack Obama már a lame duck korszakban, tehát már Trump novemberi megválasztása után, csak beiktatása előtt kezdett el végül diplomatákat hazaküldeni. Hát azért amikor ilyeneket látok, amikor a Brexitről a mai napig még egy félhomályos parlamenti jelentés szól, hogy az oroszok hogy befolyásolták. Amikor a Tiergartenben fényes nappal agyon lehet lőni egy orosz ellenzékét, és aztán néhány évvel később azt mondja a német bíróság, hogy hát az orosz állami megrendelés volt. És nem történik semmi, és boldogan megy az üzlet.
Megszállom a Krímfélszigetet, majd nem történik semmi. Megszállom Donyeck és Luhansk negyedét, és nem történik semmi.
Tehát erre tréningeztük Vlagyimir Putyint. Tehát ne lepődjünk meg azon, hogy ő azt gondolja, hogy ez a mostani történet is át fog menni, és igazából itt ez történik most, ennek az áthangszerelése történik az euróatlanti szempont és érdekrendszerből, és az euróatlantiak sikere, ha ez össze tud jönni.
Oké. Okay. Hát akkor ez a kérdés, ez a hogy máshogy reagál.
Igen, írja a hallgató, hogy úgy tűnik neki, mint hogyha Vlagyimir Putyinnak nem lenne más érdeke, mint a feszültség. Hogy igazából nem érdekli Ukrajna, csak feszültséget akar kelteni.
Hát meg tesztel, tehát hogy Putyin azért taktikailag okos volt mindig is, és tényleg ügyesen tesztel ezt 24 óránként most, hogy hogyan reagálnak, nyilván ő is nézi a drónokat, szateliteket, minden egyebet, hogy ki hol mozog, de hát most megkérdezték a belga védelmi minisztert, hogy mi a legdurvább forgatókönyv, és akkor erre azt mondja, hogy hát akár 500 katonát is át tudnak küldeni egy keleti NATO tagállamba. Tehát, hogy egyébként katonai szinten teljesen összemérhetetlen a két mozgás, és hát megint csak azt még most is elképzelhetetlennek tartjuk, hogy Putyin katonai konvencionális támadásra provokálna NATO országot. Tehát ez még mindig elképzelhetetlen. Viszont kibertámadástól abszolút, tehát a baltiak bemondták, hogy tartanak. Ugye az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség mondta, hogy mindenki készüljön, és közösebb a biztonsági érvétben láthatóak az incidens növekedések. És hát ugye Ukrajnában is azért már megvolt az elmúlt 8 év legnagyobb DDoS támadása a múlt héten. Tehát érzékeljük, hogy itt nem csak katonákról van szó, hanem ugye a víz alatt azért a vízfelszín alatt abszolút megy a magyar.
Igen. Oké, hát Botton, nagyon szépen köszönjük. Fogunk még beszélni, de reméljük, hogy azért kicsit jobban látjuk, vagy értjük nem csak a hátterét a dolgoknak, hanem aztán óriási kérdőjelet, amire most a világnak válaszolnia kell, hogy akkor most van-e az a pont, ahol elkezd máshogy reagálni. Nagyon szépen köszönjük, szép napot!
Nektek is, hallgatóknak is.
Jó munkát, köszönjük, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.